hogy gondolja, kell a karácsonyi ünnepünk során akár egy családnak, akár egy gyülekezetnek figyelni arra, hogy az ünneplés az teremtésvédelem szempontjai szerint történjen, amennyire ez lehetséges, vagy az ünneplés az lehet fényűző és gondtalan olyan szempontból, hogy hosszú távon gondoljunk a teremtett világra?
Én azt hiszem, hogy akinek az életének a része az, hogy különös tekintettel van a teremtett világra, önmagán kívüli teremtménytársakra és az önmagán kívüli élőlényekre, az szerintem úgy szervezi az életét, hogy az ünnepbe is bekalkulálja mindazokat a szempontokat, amit ilyenkor illendő figyelembe venni. Nyilván különbözőek vagyunk, valaki feljogosítva érzi magát arra, hogy egy évben egyszer-kétszer a húrok közé csapjon, és többet is megengedjen magának, és akár nagyobb csinadattát is csináljon egy ünnep kapcsán. Az én véleményem az, hogy az ünnepnek a rangját mindenképpen meg kell adni. És hogyha ez azzal is jár, hogy egy kicsit a külsőségekre és a beltartalomra jobban odafigyelünk, akkor akár többlet kiadásokkal, vagy többlet költségekkel is, többlet ráfordítással is járhat ez. Tehát nem gondolom azt, hogy az ünnepet teljesen le kellene tompítanunk, és rá kellene dobnunk egy olyan fájtlat, ami visszafogja az ünnepnek a tündöklését, hiszen a keresztény ember nem akármit ünnepel. És hogyha ünneplünk, akkor azt hiszem, hogy jó, hogyha ennek van látható jele is.
Mielőtt a részletekbe mennénk, még az jut mindehhez eszembe, legyen-e látható, mennyire legyen látható az ünneplés, mennyire legyen más, mint a hétköznap. Hogyha visszamegyünk a karácsony alaptörténetéhez, Jézus születésének történetéhez, és annak bibliai leírataihoz a különböző evangéliumokból, akkor az azért egy nagyon egyszerű pillanat volt. Csodálatos volt, ünnepi volt, de a körülményei nagyon egyszerűek voltak. Ez ön szerint mennyire kellene, hogy iránymutatás legyen az ünnepünkre?
Tehát, hogyha ennél a gondolatnál maradunk, hogy mennyire kell felcicomázni, mennyire szükséges kidíszíteni a magunk ünnepét, én a Bibliával összhangban is azt gondolom, hogy én az ünnepi kellékeknek a pártján állok a teljes mértékben. Szükséges a mai embernek, hogy oda találjon a jászolhoz, a hideg, lidergő, szeretvéhes világban. Tehát kell a hangolódás minden szinten, kint és bent, tehát a díszítő kellékek vizuálisan hatnak ránk, a fényekkel, a kódolt üzenetekkel, az egyébként hétköznapi életterünk átrajzolásával, tehát mindez megszülethet. Én ebben is, mint sok egyébben az arany középút megtalálását javaslom az embereknek, önmagamnak is, gyülekezetemnek is, a hallgatóknak is, hogy az ünnep kapcsán ne essünk túlzásokba, de ne is tekintsük ezt egy versenynek. Tehát maradjunk a jó ízlés határain belül, mértékletesség, szerénység, visszafogottság. Ezek lehetnek a mi irányzékaink. Lehet a karácsonyi történetet úgy magyarázni, vagy kifordítani, és azt mondani, hogy milyen puritán körülmények között született meg Jézus. Lehet azt mondani, hogy ott a szegénység volt minden szegletben. Lehet ezt az oldalt is bemutatni, meg lehet azt is bemutatni, hogy mennyire ünnepelt a menny például. Tehát arról az irányból is közelíthetünk a karácsonyi történtethez, hogy ugyan valóban az istáló az a szerény körülményeket mutatja, egy ilyen speciális helyzetbe kerül József és Mária, hogy nincs a számukra hely a vendégfogadóba, egy olyan helyzetbe kerülnek, amikor túl sok a látogató, túl nagy a mozgás a világba, túl sokan keresnek szálláshelyet, ők is egyike jeznek a szálláshely keresésnek, és amire odaérkeznek, addigra már ugye mindez a lehetőség megfogyatkozik, és csak a legszerényebb és legpuritánabb helyen kapnak szállást. De hogyha azt nézzük, hogy vannak égi jelenségek a születés történet körül, vannak mennyei jelenések, akkor pedig azt kell mondanunk, hogy Isten nem volt visszafogott azzal kapcsolatban, hogy hírül adja, a világ tudtára adja, hogy bizony most már másképp fognak a dolgok történni. Most már van valaki, aki a világ nyavajáira, a világ gondjaira, a világ bajaira megoldással szolgál. Tehát Isten azzal, hogy a pásztoroknak egész angyali karokat küldött, azzal, hogy a bölcseket egy különleges csillagképpel vezette, ez azt hiszem, hogy a másik oldal is megjelenik a karácsonyi történetben.
Nézzük a gyakorlatban, hogy ezt, amiket mondott az arany középút, az mondjuk hogyan valósítható meg, és nyugodtan mondjon akár a saját gyülekezetéből és családjából példát, gyülekezet esetében például kivilágítani a templomot, kidíszíteni a templomot, karácsonyfát állítani a templomba, azt mivel feldíszíteni, ezekről mit gondol?
Hogyha sorba veszük az ünnepnek a kellékeit, vagy az ünnepnek az eszköztárát, akkor esetleg mondjuk kezdhetjük azzal, hogy az ember ajándékoz az ünnepen. Tehát, hogy hogyan ajándékozunk. Azt hiszem, hogy ez egy elmaradhatatlan része az ünnepnek, hogy mi magunk ajándékozzunk, és mi is ajándékozottakká váljunk. Tehát ugye az előző kérdésben említettünk a Szentírásnak a bizonságtételét, ugye ott is a napkelti bölcsek ajándékokkal járulnak Jézus elé, arany, tömjén, mirha, mindezek az újszülött király számára érkeznek. Az ajándékozással valami olyan gyakorlatot kellene meghonosítani, hogy ne váljon teherre a számunkra ez. Tehát ne úgy éljük meg az ajándékozást, mintha ez egy valami nagy teljesítménynek kellene, hogy legyen. Ugye hozzá vagyunk szokva az iskolába, a munkahelyen, hogy az embernek teljesítenie kell, és ez a viselkedés képes átragadni az ünnepre is. Tehát az ajándékozásban se azt éljük meg, hogy ez egy verseny, hogy már vannak, akik sokan előre gondolkoznak, hogy az ünnep után, ha megkérdik őket, hogy idézőjelben, hogy mi volt a fa alatt, akkor hogy tudjanak eldicsekedni azzal, hogy ők mit kaptak, ami oda se fért a fa alá. Hogy ezzel is, mit tudom én, irigységet keltsenek azoknak a szívébe, akiknek szerényebb volt az ünnepük. Sajnos az emberek, a gyülekezeti tagok is, akár gyülekezetek is beleeshetnek ebbe, hogy az adventi vasárnapok felpörgetik őket, és nem tudják magukat kimondni ez alól, hogy jön a Black Friday, minden le van ezzel öntve, ugye vásárolni kell. Az átlag ember nem mentesül a vásárlás pressziója alól. Az óriás plakátok, a megaképernyők, ezek mind-mind azt sugalmazzák, azt erőltetik az emberre, hogy vásároljon. És jó lenne, hogyha a vásárlás kapcsán, amikor az ember a vásárlásra készül, akkor ne azt a gondolatot hajtaná, hogy a bolondnak is megéri, azért érdemes megvenni, hanem valahogy úgy gondolkozna, hogy ne a kacatokat halmozzuk föl az életünkbe, meg a család életébe, meg a megajándékozottaknak az életébe, hanem tudjunk olyan ajándékot adni, mondjuk, ami esetleg tartós, tehát amit nem áldozunk föl a perszni örömöknek az oltárán. Aztán jó lehet az, hogyha az az ajándék, amit esetleg adunk, az emlékeztet valamire, emlékeztet valakire, emlékeztet akár keresztényi elvekre, vagy akár öko elvekre is. Aztán lehet olyan szempontunk az ajándékozásnál, hogy az legyen természetes, organikus, valami helyi, lehet támogatni a környékbeli helyi mestereket, kisiparosokat a magunk megrendelésével. Nem biztos, hogy az embernek a különleges dolgot akar, akkor az eBay-en kell kereskednie, és hogyha az ember mindenképpen trendit akar vásárolni, akkor az a termék legyen fair trade, tehát olyan körülmények között állítsák elő, ami tisztességes. Tehát ezekre az ember például figyelhet. Aztán, hogyha a díszítésről beszélgetünk, vagy arról gondolkodunk, hogy milyen legyen a díszítés, akkor ugye erről már az előző kérdésnél szóltam, hogy én fontosnak tartom a díszítést. Nyilván ennek is megvan a hogyan és a mikéntje, hogy hogyan lehetne ezt megfelelő módon végezni. Ugye az egyik ilyen az ünnepnek a hangulatával, az ünnepi idővel együtt járó ugye a karácsonyfának az állítása. Tehát ez egy fontos dolog. Nyilván az első karácsonykor nem volt karácsonyfa, tehát a 16. századtól vannak ilyen emlékek, amik bizonyítják, hogy állítottak karácsonyfát, de ugye a fának a szimbolikája az ott van a Bibliában, illetve hagyományai között ott van, hogy törtek alma vagy cseresznyefa ágat, és néhány héttel karácsony előtt ezt vízbe tették, hogy kivirágozzék. Tehát a fa ott van az ünnepben, ugye ilyenkor föltetjük a kérdést, hogy milyen fa legyen, hogyha a fát állítunk. A mai tudománynak az állása elveti a műfenyőt, tehát most ez egy nagy divat, ugye lehet akármilyen színű karácsonyfánk, gyülekezetek is gondolkozhatnak ilyenben, hogy templomtérben marad a, ugye nyilván, hogyha állítanak, akkor egy hatalmas fát állítanak, de az imaterembe, hogy egy műfenyőt állítanának inkább. Én azt gondolom, hogy jó, hogyha élő fenyőt állítunk, akár úgy, hogy ki lehessen ültetni, akár úgy, hogy kivágatunk egy fenyőfát, miért is mondom ezt. Ugye korábban még nagy szokás volt ez, hogy az emberek kimentek az erdőbe, és akkor ott vágtak egy fát. Nyilván ez a világ már azt gondolom, hogy megszűnt. Elszázban még a 16. században őrizték az erdőt, és rendeltet adott ki az erdő ura, hogy ki szerezhet fát ott, de ma már ugye faiskolából vásárolunk. És amíg az a fa a faiskolába felnő, tehát az a 10-12 vagy 15 év, addig is a fa dolgozik, megköti a széndioxidot, akár élőlényeknek ad otthont, utána pedig, hogyha betöltötte a küldetését, akkor mulcs is készülhet belőle, vagy tüzelőanyagnak is kiváló. Tehát a műfenyőnek a problematikája az lehet, hogy ugye nem tart olyan sokáig, mint ahogy mi azt gondolnánk, vagy szeretnénk. Valószínűleg, hogy a műfenyőnek a kopása 10 év után az embert elgondolkoztatja, hogy újat vásároljon, hiszen ugye azt is tárolni kell, azt is hajlítgatni kell, arról is hulladnak le a tűlevelek, úgyhogy nem tart örökké a műfenyő, és hogyha az ember úgy dönt, hogy lecseréli, akkor ott van a felbomlásának az ideje, ami nem annyi, mint egy kivágott fenyőfának az elbomlás ideje. Aztán ugye a fények, hogyha a fényekről gondolkozunk, hogy mi legyen a fényekkel. Ugye a Szentírásban is vannak fények, ahogy említettem, az angyali jelenésnél is van fényár, ott van a Jupiternek és a Szaturnusznak az együttállása az égen, és ugye a mi egyházi szokásvilágunkban ugye ott van a sok-sok templomnak a tetején a csillag, mint jelkép. Tehát a fény fontos, de hát tehát van 4 jogosultsága a fénynek, de maga ugye a fény az is ugyanolyan káros lehet, akár a szemét, akár a gázok, tehát tudjuk szennyezni vele a környezetünket, a fénnyel is. Gyülekezeteknek különösen is figyelni kell erre, például azoknak a gyülekezeteknek, ahol akár baglyok, akár denevérek élnek a templomnak a terébe, a toronyba, vagy a padláson, ott különösen is figyelni kell erre, hogy a fénnyel ne zavarjuk meg ezeknek az állatoknak a mozgását, ne zavarjuk meg az ő ritmusokat. Nyilván a téli időszakban ez nem annyira számottevő, inkább az évnek a többi részébe tudja őket még inkább zavarni, de a fényszennyezés a semmi esetre se támogatandó tevékenység. Nekünk például a Nemzeti Park javasolta azt, hogy azokat a hatalmas reflektorokat is állítsuk át, amik a templomot megvilágítják, de nem az ünnepi kivilágításra gondolok, hanem csak azt a normál kivilágítást, amit ugye a városok főterén kapnak a középületek, hogy érdemes lenne egy időzítő órával korlátozni a kivilágítást, hogy igazából csak azokban az órákban legyen fényesség, amikor bárki is azt láthatja, tehát nem az ének idején, amikor csak a tolvajok, meg a rablók, meg a háromviszakban dolgozók haladnak el a templom mellett. A fényekkel is csinyán. Tehát én azt mondom, hogy lehet fényeket használni, lehet díszíteni az otthonunkat, de ezek a díszek, ezek a külső jegyek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az ember az ünnepben még inkább át tudja érezni azt a üzenetet, azt a pontos isteni megnyilatkozást, amit át kell. Tehát, de nyilván, hogyha valaki csak ebbe akarja megélni, csak a fényekbe, akkor nyilván elveszíti ennek a lényegét, de hogyha a fényekről szó van, akkor a keresztény ember mindig gondoljon az igazi fényességre, az isteni fényességre, a Jézusban megjelent fényre. Erre utalhat. Ha nem erre utal a fény, nyilván akkor az önmagáért való, de hát nem támogatandó.
Nekem az idei karácsonynál jött el az a dilemma, hogy mennyire lehetséges, illő-e, praktikus-e, szabad-e, és kíváncsi vagyok a véleményére, használt dolgokat ajándékozni. Lehet ajándék valami, ami használt, vagy csak az, ami csillog? És rajta van a fólia, hogy új, mondjuk egy társasjátéknál, vagy mondjuk miért ne lehetne ilyet ajándékozni, aminek megvan minden darabja, és ugyanúgy lehet vele játszani. Mit gondol erről?
Ugye rengeteg olyan történet ismert előttünk, vagy szájról-szájra terjed, amikor szülők, nagyszülők valami számukra értékes dolgot, amit ők becsbe tartottak, akár egy életen keresztül oda ajándékoznak a gyerekeiknek és az unokáiknak. Most az a dolog az új, vagy régi? Annak a dolognak az értéke abból fakad, hogy új, vagy abból, hogy valaki volt, valaki használta, valaki megbecsülte. Tehát Tehát ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy semmi baj nincs azzal, hogyha az ember akár használt dolgot is ajándékoz. Minek a függvénye ez? Annak a függvénye ez, hogy amikor az ajándékozásról gondolkozunk, akkor szemünk előtt van az a személy, akit meg szeretnénk ajándékozni. Feltételezzük azt, hogy ismerjük az illetőt. Na már most, hogyha ismerjük azt, akinek ajándékot akarunk adni, akkor azt is tudhatjuk, hogy minek örül, és ha az ő életvitelébe, az ő gondolkodásába belefér az, hogy használt dolgot kapjon, hogyha ő úgy áll ehhez a kérdéshez, vagy hogyha föl tudja mérni annak a dolognak az egyediségét, föl tudja mérni azt, hogy egyébként ő maga is esetleg kereste, kutatta egy verses kötetet, vagy egy olyan regényt, és nem találta, tehát onnan tudjuk, hogy vágyakozása van ez iránt a dolog iránt, akkor természetesen nem sértő az, hogy használt dolgot ajándékozunk. Illetve azt gondolom, hogy szükséges is, ha használt dolgokat ajándékozunk, hiszen az ember rengeteg dolgot ugye parkolópályára tesz az életébe, legyen ezek akár ruhanemük, legyenek akár könyvek, legyenek akár társasjátékok, vagy egyéb más játékok, tehát egyéb más tárgyak. Azt hiszem, hogy vannak olyan körök, vannak olyan csoportok, ahol ezek a tárgyak igenis komoly sikert tudnak aratni. Akár a családon belül, baráti társaságban is lehet egy olyan kör, ahol ez elfogadott, mi több, ahol ez bejáratott és kedvelt, és vannak olyan társadalmi osztályok, ahová szintén vihetünk olyan dolgokat, amik esetleg már a mi számunkra nem jelentenek akkora örömöt, vagy mi már kidőttük, vagy nem kerül nap mint nap a kezünkbe, és nem használjuk, viszont máshol ennek igazán jó hasznát veszik, és jó szolgálatot fog tenni. Tehát semmiképpen nem elvetendő. Nyilván vannak olyan esetek, amikor lehet újat, és kell új ajándékot adni. Én az ajándékozás kapcsán nem tudom, hogy ezt említettem-e, biztos, hogy mondtam, hogy tartós ajándékot, tehát hogy arra figyelnék, hogy az ajándék az tartós legyen, és arra figyelnék, hogy az ajándék az nem valami kütyű legyen, tehát lehet, hogy bizonyos körökben nem népszerű ezt mondani, hogy ugye elárasztanak bennünket a kütyük, és hogy a szülők örülnek, hogy a kütyükkel a gyerek el van, de közben a szülő se valami eget-fengető dolgot csinál, hanem esetleg ő is csak kütyüzik. Úgyhogy én mindenképp ezeket a dolgokat egy kicsit zárójelbe tenném az ajándékozásnál, illetve az, hogy nem kell tömegajándék. Tehát semmi szükség rá, hogy millió egy dolgot. Tehát a halmozása szerintem nincs szükség karácsonykor, jó megválasztott ajándékokra lehet és van szükség, ami az ünnepbe akár ki tud bennünket kapcsolni, amiben le tudunk ülni együtt, amiről tudunk beszélgetni, amiből fel tudunk olvasni egymásnak. Tehát én azt gondolom, hogy ha jó választjuk ki az ajándékokat, akkor nincs szükség arra, hogy a gyerek végig se tudja nézni, ki se tudja próbálni a rengeteg ajándékot, hogy annyit kap. Ehhez nyilván a családnak is össze kell beszélni, a különböző rokonsági ágakat össze kell fogni, tehát több fáradtságba telik, hogy az ember megbeszélje keresztülőkkel, megbeszélje nagyszülőkkel, hogy hogy és mit terveznek, és akkor utána így kivitelezni az ajándékozást magát.
Ha már megvan az ajándék, akkor ön szerint a csomagolás az kell, nem kell, vagy hogyan lehet úgy csomagolni, ami utal arra, hogy aki csomagolt, az figyel a teremtett világra?
Tehát a csomagolásban azt hiszem, hogy ahogy a díszítésnél és az ünnepi kellékeknél, tehát a kreativitásnak nagy szerepe lehet. Lehet a maga csomagoló anyag, amiben belerejtjük az ajándékot, hogy lehet az is egy ajándék. Például egy szép fonott kosárba lehet belehelyezni ajándékokat, vagy egy szép faragott ládikába, tehát ami maga is egy dísztárgy lehet, vagy maga is egy ajándék lehet. Esetleg így télen egy praktikus sálba, vagy egy ünnepi terítőbe is bele lehet csomagolni az ajándékot, és átkötni szallaggal. Tehát így a maga a csomagolás, tehát nem valami hiába való dolog lesz, nem valami letépni való, összegyűrni való és eldobni való, hanem az is díszít is egyben, és hasznos és praktikus. Nem hiszem azt, hogy a díszütyők, vagy ezek a papírból készült táskák Isten ellen való vétkek lennének, főleg, hogyha úgy gondolunk ezekre, hogy ezt más alkalmakkor is föl lehet használni. Tehát én is mindig, hogyha valami bort kapok, vagy valami ajándékot, amit ajándéktáskába tesznek, akkor eltesztjük is. Van egy polc, ahol föl vannak raktározva a különböző ilyen ajándéktáskák, és kellő pillanatban elő tudjuk kapni, tehát tudjuk újra használni. Nyilván a legjobb az lenne, hogyha olyan vászontáskát alkalmaznánk, ami még egyéb más feladatoknak a betöltésére is alkalmas, hogy csomagolásnál azt hiszem, hogy ezek a szempontok lehetnek azok, amiket figyelembe vehetünk.
Köszönöm, és még mindenképpen szeretném, ha beszélnénk a menüről, hogy mit eszünk, mert itt is azt hiszem, hogy magától értetődő, hogy az ünnephez ünnepi menü passzol, és azt várjuk, úgy készítjük, családi hagyománya van, és a többi. Csak kíváncsi vagyok, hogy itt ön szerint kell-e figyelnünk valami teremtésvédelmi szempontra, kell-e érvényesíteni, vagy meg kell-e próbálni ezen akár évek alatt csiszolni. Például mit szól ahhoz, ha valaki tengeri halat tállal föl, mondjuk szenteste, ami sokat utazott, vagy hogy ötféle étel van, és végül is lehetne csak három is, és ezzel szoktatni a családot, hogy nem kell a maradékot gyártani. Mit gondol erről? Önök hogy csinálják? Milyen példákat ismer? Mit tanácsolna a hallgatóinknak?
Én azt gondolom ennél, hogy ugye nyilván nem volt az első karácsonykor ilyen leírás, hogy lássuk a Bibliából, hogy mihez igazíthatjuk magunkat. De nyilván a mai világban fontos, hogy a hagyományokhoz vissza tudjunk nyúlni, akár az étkezés kapcsán is. Ugye rengeteg főzőműsor van, írtó mennyiségű receptgyűjtemény van, vannak olyan áruházláncok, akik, hogyha megfelelő mennyiségben az ember vásárol megfelelő összegbe, akkor már a kezébe is nyomnak egy új kötetet, amiből a legújabb recepteket is elővarázsolhatja. És az emberek meg kíváncsiak ugye új ízekre, új állagú ételekre, érdekli őket ez. Tehát ez nyilván jelen van szerintem a társadalomban, de ilyenkor szerintem érdemes visszanyúlni a hagyományainkhoz, ezeket egy kicsit beépíteni az ünnepi menübe, vagy az ünnepi asztalnak a felhozatalába. Ugye az jó tudni, hogy korábban a születésnap, ugye Jézus születésnapja, hogy korábban nem nagyon volt divat, hogy megüljék. Tehát egyszerű emberek nem ültek születésnapot a Biblia idejében. Ugye nem voltak ilyen jellegű lakomák, ilyen jellegű nagy étkezések. Csak a kiváltságosoknak, az uralkodóknak. Sokkal később jutott oda a társadalom, hogy olyan bőség van és olyan jólét, hogy tudunk az ünneplésbe ételeket és italokat is nagy mennyiségbe elővenni. Ugye a hagyományainkban ugye van két egyszerű dolog, ami nem is kell elkészíteni, az alma és a dió, ami a karácsonyhoz kapcsolódik, ugye, ami ilyen keresztény jelképként van jelen, főleg az almánál a gránátalma, ugye Istennek a szerelme, hogy az emberhez hajol, tehát ezt jelképezi, vagy a diónál ugye az, hogy a dió héjban ott van bent a bél, és ez ugye arra utal, hogy az anyaméhében ott van Jézus, és később pedig a sírba. Ugye a magyar menü, hogyha arra tekintünk, akkor ugye általában ilyen halászlé, töltött káposzta, diós mákos begli, mézes kalács, tehát ezek azok az ízek, amik nagyon sok helyen az emberek eszébe jutnak, hogy ugye ezeket szeretnék fogyasztani. Én azt mondom, hogy van néhány dolog, ami érdemes az ünnepi asztalnál, hogy eszünkbe jusson. Az egyik az, hogy milyen sokan vannak olyanok, akik nélkülöznek. Hogy az emberiség 65%-a szegénységben él, vagy 10%-a pedig mély szegénységben. Hogy azok az afrikaiak, akik mély szegénységben élnek, $2 alatt költenek egy nap. Tehát, és nem csak Afrikában vannak szegények, hanem a mi környezetünkben is. És amikor egy ünnepi lakomára készülünk, akkor szerintem mindenképp gondoljunk ezekre az emberekre. Nem csak úgy, hogy jaj, de rossz nekik, hanem nyilván azzal, hogyha valamit készítünk, akkor azt meg lehet osztani velük. Vannak olyan helyek, ahol még meg is hívják az ünnepi asztalhoz a szegényebbeket. Nem tudom, hogy nálunk mennyire van erre fogadókészség, hogy közösségbe is hívjuk ezeket az embereket, hogy asztalhoz ültessük őket. Szerintem kellene, hogy ezek az emberek is megérezhessék azt a fajta szeretetet, amit az ünnep sugall. Egyrészt mindenképpen jó alkalom ez a jótékonykodásra, ételekkel való jótékonykodásra, illetve arra is jó alkalom, hogy mondjuk képesek legyünk arra, hogy annyi ételt készítsünk, ami mondjuk el is fogy. Tehát annyi ételt megfőzni, annyi ételt elkészíteni, amiből nem lesz sok maradék. Tehát erre is gondolni, amikor az ételeket próbáljuk elkészíteni, vagy hogyha marad, akkor akár szegények felé szolgálni vele, akár pedig egy következő étkezésnél ugye felhasználni. Én azt hiszem, hogy már Magyarországon a boltokban mindenhol muszáj kiírni azt, hogy az árucik honnan való. Tehát amikor az ember mondjuk bevásárol, amikor a karácsonyi menünek az alapanyagait össze akarja vásárolni, akkor meg tudja azt nézni, hogy ne a világ másik feléről kelljen utaztatni azt az élelmiszert, hogy ide kerüljön. Tehát ne ezt támogassuk. Valaki azt mondja, hogy hát már ide utaztatták. Hát már ha egyszer ide utaztatták, akkor már nem mindegy, hogy én veszem-e meg, vagy más. Nyilván ezzel szavazunk. Tehát ezzel letesszük a voksunkat azok mellett, a márkák mellett, azok mellett, az árucikek mellett, hogyha a pénzünket ott hagyjuk. Tehát ez nem jó érv, mert ez gerjeszti ezt a folyamatot. Tehát ha megveszünk, az azt jelenti, hogy a későbbiekben is az a cég, mivel hogy van kereslet rá, ide fogja szállítani. Érdemes minél közelebbről, ha lehet, hazai beszállítóktól megvásárolni mindezeket az alapanyagokat, amiket szeretnénk az ünnepen felhasználni. Tehát én azt mondom, hogy legyenek magyar ízek az asztalon, én emellett voksolnék, hogy legyenek magyar ízek, tartsuk ezeket a hagyományokat meg, és jusson eszünkbe ez, hogy ki az, aki kenyéradó. Ugye a régi világban ugye mindig az uralkodó volt a kenyéradó, ugye, hogyha valaki más osztott kenyeret, mint ahogy mikor ugye Jézus is megsokasította a kenyeret, akkor rögtön királyt láttak benne. Nekünk jusson eszünkbe ez, hogy az emmausi tanítványoknál Jézus kézbe veszi a házigazda szerepét, megtöri a kenyeret és úgy adja. Tehát amikor mi is asztalhoz szelepedünk, akkor jusson eszünkbe az, hogy kitől kapjuk ezeket a finom falatokat, ki az a jótevő, ki az, akinek a jóvoltából itt lehetünk, élhetünk, és lehet ilyen bőséges terített asztalunk, ami mellé oda telepedünk, akár a szeretteink társaságába.